Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, ahogy megszokhatták, dr. Téglás Péter. Szia, köszöntelek nagy szeretettel.
Szerbusz, jó napot kívánok.
Mit hoztál nekünk? Szokásos kérdésem, könyvet vagy filmet, vagy mindkettőt?
Mindkettőt. Némileg rendhagyó módon egy olyan könyvet szeretnék mindenek előtt, mielőtt a filmekre is rátérnék, ajánlani, ami egy gyűjteményes kötet, az a címe, hogy Jó szándék és bal sors, tanulmányok Károly magyar király és osztrák császár halálának 100. évfordulójára. Talán a legnevesebb magyar történészek nagyszámú tanulmányt tettek közzé, amely Károly személyével, politikájával, száműzetésével, visszatérési kísérleteivel és végül tragikus halálával foglalkoznak. Na most, ami miatt engem különösen megérint az ő sorsa, az nem más, hogy ugye ebben a háborús időszakban, ebben az 1918-at követő, legfőképpen az 1918-at követő időszakban is felszínre kerültek az emberek rossz tulajdonságai. Gyilkosok, kapzsi emberek, hazugok. Gondoljunk bele tényleg, hogy Európában kik azok, akik lényegében a hatalmat magukhoz ragadták, sajnos Magyarországon is. És Anatole France-nak volt egy megfogalmazása, hogy ebben a rettenetes emberi környezetben, ebben a szörnyűséges emberi környezetben egyik az ember volt, az pedig IV. Károly. Tehát az utolsó magyar király, illetőleg az utolsó osztrák császár, aki valami elképesztő jó szándékkal, komoly víziókkal, szociális víziókkal rendelkezett. 1916-ban koronázták császárra, illetőleg királyá Ferenc József halálát követően, és rögtön mindjárt megpróbálta megvalósítani az ő programját. Számos intézkedésen nagyon népszerű volt, enyhített azon a szörnyűségen, szigoron, ami a hadseregben uralkodott, itt a botbüntetéstől kezdve az egyéb krudélis intézkedéseken keresztül, csak hát sajnos ennek a programnak, ennek a féle emberségnek, ennek a féle belátásnak az a kor enyhén szólva nem kedvezett. Fiatal ember volt, az 25 éves volt, amikor királlyá koronázták. Ennek egyébként magyar vonatkozású érdekessége, és ezt itt gyorsan el is mondom, mielőtt megfeledkeznék róla, hogy 2003-ban az egyik magyar filmintézet számomra is kitudhatatlan módszerrel összegyűjtötte és megszerezte azokat a filmrészleteket, kópiákat, amelyet 1916. december 30-án, IV. Károly koronázása kapcsán készítettek. Ez több mint egy órás filmfelvétel, és ezt a filmfelvételt, mondom, összegyűjtötték. El sem tudom képzelni egyébként, hogy hol maradhattak ezek a filmrészletek fönn, és összefűzték, magyarázó szöveggel fűzték össze, és azért valami egészen elképesztően érdekes ez a film. A korabeli valójában mutatja be a budai várat, a Szent György tértől, a királyi palotától egészen a Szent Háromság térig, ugye addig terjedt a ceremónia, és a korabeli magyar, illetőleg osztrák politikai elit kivétel nélkül jelen volt ezen a rendezvényen. Hát egyebek mellett Horthy Miklós, Tisza István és a többi, és hát emberi mi voltában látjuk őket, hogyan öltözködtek, milyen kocsiba mentek, hogyan viselkedtek, hogyan tűntek föl a helyszínen, a rendszert biztosítva, tehát magát a rendezvényt biztosítva, a kemény kalapos detektívek. Sajnálatos, hogy maga a koronázás, ugye, ami a Mátyás templomban, a Boldogasszony templomban történt, erről nem készült felvétel, tehát oda nem engedték be a kamerákat. De onnantól kezdve az összes rész mozzanattól, a királyi eskütételről, a Szent Háromság szobornál, ugye a dombra föl lovaglás, amikor a világ négy égtája felé legyintett a kardjával, a király is ugye letette az esküt a magyar királyság védelmére, és hát olyan komikus dolgok is, amik egyébként a korabeli fényképen is látszanak, hogy hát ugye a magyar királyi korona belső része nagyobb, mint egy átlagos emberi koponya. Na most ezt minden egyes királyi koronázáskor valahogy meg kellett oldani, valamivel ki kellett tömni, hogy ne essen le a királynak a fejéről. Ez nem sikerült jól IV. Károly esetében, és hogyha látjuk, éppen a Szent Háromság szobornál belecsúszott szegénynek a szemébe a korona, hát egy kicsit komikus látvány azért, ezt el kell mondani, jaj. De dicséretére legyen mondva, hogy fönnmaradt a fején a korona, amikor a lóra ült, és hát ugye azért lovagolnia kellett, az viszont már a Szent György téren és nem a Szent Háromság téren volt. Ugye,
ez a film egyébként elérhető valahol? Na most
annyira elérhető, hogy én az internetes felületre a hivatkozási linket föltettem. Mindenkinek ajánlom, hogy a gyűjteményes kötet elolvasása mellett föltétlenül nézze meg, mert ez nagyon egyszerű, hát egyszerűen csak a YouTube-ot kell elővenni, és akkor erre a linkre rá kattintani. Aztán a Rubikon intézet összefogva a Habsburg Otto alapítvánnyal ez év márciusában a Gödöllői királyi kastélyban rendezett egy rendkívül elegáns, nagyon tartalmas konferenciát, ahol értő történészek mentek át IV. Károlynak az élettörténetén, mutatták be a törekvéseit, és hát mutatták be azt a tragikus véget, amely osztály rész jutott neki.
Na, innen folytatjuk, jöjjön most egy kis zene. Dr. Téglás Péter ajánló rovatában vannak, melyben hát IV. Károly a főszereplő, könyvet és filmet is ajánl, sőt dokumentumfilmet is, amely a rádió honlapján vagy a Facebook oldalunkon az adásnál elérhető a szövegben, csak rá kell kattintani, ugye, ahogy említette Péter.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai beszélgetést és ajánlót dr. Téglás Péterrel. A mai ajánlóban filmet és könyvet is fognak hallani, és mindegyik IV. Károlyhoz, az utolsó magyar királyhoz kapcsolódik. A Jó szándék és bal sorsa gyűjteménynek a neve, amely tulajdonképpen egy picit jellemzi az ő életét. Menjünk tovább.
Hát én úgy gondolom, hogy egyébként rendkívül kifejező a cím, mert valóban a jó szándékról és nem hétköznapi balsorsról van szó. Na most mielőtt tovább lépnénk és valóban foglalkoznánk Habsburg Károllyal, azzal kezdtem az ismertetőmet, hogy az emberi gyarlóságnak valami egészen sűrű eszenciájával találkozunk 1918-19-20 tájékán, és tényleg Anatole France mondta, hogy hát az egyetlen igaz ember ebben a sötét időszakban IV. Károly, aki mélységesen vallásos, családszerető, valóban egy olyan politikai programmal, amely bizony ma is nagyon elkelne a mi számunkra. Na most megragadom az alkalmat, hogy ennek kapcsán azért beszéljek ezekről a negatív szereplőkről, és arról a magyar történészről, akit Hatos Pálnak hívnak, írt erről az időszakról két könyvet, amelyet annak idején módunk volt ismertetni, az Elátkozott köztársaság és a Rossz fiú világforradalma. Az egyik a Károlyi köztársaságról, a Károlyi féle őszi rózsás forradalom és az azt követő köztársaságról szól, a másik pedig az úgynevezett Tanácsköztársaságról. Brilliáns két mű, a maga nemében nagyon-nagyon komoly sikert aratott a megjelenés idején, az egyik 2018-ban, a másik pedig 2021-ben jelent meg, tehát ezek abszolút friss munkák. Na most ezt azért tartom szükségesnek az értékein túlmenően is ismertetni, illetőleg a hallgatók figyelmét fölhívni, mert Hatos Pál Kiskunhalasra látogat május 8-án, előadást fog tartani ebben a témában a magyar balsorsról, és én azért arra kérem a hallgatókat, hogy minél nagyobb számmal jöjjenek el, és emlékeztetnénk mindenkit arra, hogy ez egy sorozatnak a része, a Torma János Múzeum és Szakál Aurél sorozatának része, és a legnevesebb magyar történészek látogattak eddig el Kiskunhalasra, ami azért nem kis dolog, nem könnyű megszervezni, hát csak ugye Romsics Ignác, Ungvári Krisztián, Hermann Robert nevét említem, és hát ebből a sorból ne hiányozzon Hatos Pál, aki valóban fantasztikusat alkotott ebben a két munkájában. Na most térjünk vissza Károlyra, Hatos Pál egyébként Károllyal nem foglalkozik, és más sem igazán foglalkozik Károlynak a személyével, csak érintőlegesen. érintőlegesen és egy kicsit ilyen szerencsétlen alakként van föltüntetve, amit én mélységesen igazságtalannak tartok, mert szeretném látni azt a politikust, vagy mutassák meg nekem azt a politikust, aki abban a rettenetes helyzetben, abban a világ végromlásban, ami abban az időben bekövetkezett, képes lett volna valami módon föntartani a rendet, valami módon föntartani a státuszkót. Én szerintem ilyen ember nincs, és nem is lehetett. Na most IV. Károly mindenféle tiszteletet megérdemel, mert mindent megpróbált, óriási kötelességtudata volt, és vitte magával azt a féle Habsburg küldetéstudatot, amely hát ugye több évszázadon keresztül őket a császári trónon föntartotta. Olyannyira ugye, hogy 1918-ban, amikor hát valóban a szétesés, a teljes szétesés állapotában volt a monarchia, ő felfüggesztette az uralkodói jogainak a gyakorlását. Ugye Károly Mihály még neki tette le az esküt, de utána ugye államformaváltás történt, és ugye népköztársaság lett Magyarországból. Hadd tegyem hozzá, hogy Ausztria ebben megelőzött bennünket, mert ők néhány nappal korábban lettek köztársaság, és annyira radikális volt Magyarországhoz képest, hogy a Habsburgokat kitiltották Ausztriából. Kitiltották Ausztriából, azt a feltételt szabták nekik, ez ebbe egyébként állhatatosak voltak, hogy lemondanak császári jogaikról. Lemondanak császári jogaikról, zárolták a vagyonukat, tehát eléggé méltatlanul bántak, egészen a 60-as évek közepéig tartott ez a dolog, és ők következetesen köztársaság lett, és hát lényegében maradt is, hát azzal a rövid, rendkívül tragikus intermezzótól eltekintve, amit Anschlussnak hívnak, amikor ugye a náci birodalomban beolvadt Ausztria. Viszont Magyarországon merőben más volt a politikai hozzáállás. Károllyal és egyáltalán a királyság jogintézményével és államformájával kapcsolatban Magyarország sokkal elfogadóbb volt. Itt komoly esélye volt arra, hogy visszatér Magyarország élére és újra betölti a királyi tisztséget, felül Magyarország királyi trónjára. Viszont számomra sem teljesen pontosan érthető módon a szövetséges hatalmak, akik hát ugye ebben az időszakban irányították Európa politikai életét, nagyon hevesen ellenkeztek ezzel kapcsolatban. És aztán a leghevesebben az úgynevezett kisantant ellenkezett, nem akarták elfogadni azt, hogy Magyarország trónjára visszatérjen IV. Károly, annak ellenére, hogy 1920-tól, tehát a tanácsköztársaság utántól megszületett a törvény, amely jogfolytonosságot állapított meg a Károlyi féle forradalom előtti államformával. Királyság lettünk, ismét királyság lettünk, csak királyunk nem volt. Na most ugye ezzel kapcsolatban két politikai nézet uralkodott, a szabad királyválasztás, tehát hogy majd valamikor választanak egy királyt, és akkor ezt majd a nemzetpolitikai osztálya egymással megegyezve választja ki, illetőleg a másik, a legitimisták, akik kitartottak a Habsburg ház mellett, abban voltak viták, hogy most IV. Károly legyen-e, avagy pedig mondjon le a kiskorú fia Habsburg Ottó javára. 1921-ben IV. Károly megpróbált két alkalommal is visszatérni Magyarországra. Úgy ítélte meg, hogy a politikai légkör kedvez ennek a dolognak. Na most ők a forradalom után először Magyarországra jöttek, a királyi kastélyt, tehát a gödöllői királyi kastélyba, majd ezt követően visszatértek Ausztriába, és hát az angolok közreműködésével vagy biztatására Svájcba települt át a család. Ebben némileg benne volt az a féle félelem, hogy nehogy úgy járjanak, mint a Romanovok Oroszországban, tehát nehogy az egész családot lemészárolják.
Habsburg Károlyról, az utolsó magyar királyról hallunk, igen, könyv és filmajánlott dr. Téglás Pétertől, zene után folytatjuk.
Vendés olvasd, és olvasd, könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyv és filmajánlót, melynek főhőse az utolsó magyar király Habsburg Károly. Ugye ott tartunk, hogy ugye a tanácsköztársaság után két alkalommal is igyekezett, igen, visszatérni Magyarországra.
Igen, valóban két alkalommal is akart visszatérni Magyarországra, és erről a Jószárdnék és Balsors című könyv részletesen foglalkozik, de hát vannak nagyon színvonalas munkák ezeken kívül is, amelyek a kérdést a maga teljességében vizsgálják. Kalandos körülmények között Svájcból 1921. márciusában Károly visszatért, nagyon meglepte a dunántúli előkelőségeket, és tetejében ugye Teleki miniszterelnök is a közelben vadászott, és hát valamiféle segítséget nyújtott Károlynak ahhoz, hogy ugye Budára tudjon utazni, ez aztán az ő számára a tisztsége szempontjából végzetes lett, mert aztán le kellett mondani a miniszterelnökségről. Lényeg az, hogy tényleg regénybe illő módon Károly minden feltűnést elkerülve megjelent a királyi várban, a budai királyi várban, ahol a Horthy család lényegében ugye a húsvéti ünnepekre készült, talán éppen ebédeltek, amikor hát ugye bejött a lakály, és jelentette, hogy itt van a császár, illetőleg a magyar király.
Azért meglepődtek.
Hát föltételezem, hogy először azt hitték, hogy ennek az embernek valami baja van már, mint a lakálynak, de hát való ott állt kint az előszobába, és ez egy nagyon-nagyon drámai jelenete, epizódja a magyar történelemnek, mert sajnálatos módon semmilyen hiteles dokumentum nem áll rendelkezésre, vagy valamiféle visszaemlékezés, mert Horthy is megírt az ezzel kapcsolatos visszaemlékezéset, mások is, de hát ezek egymástól meglehetősen eltérnek. Egy biztos. Hosszú időn keresztül, talán órákon keresztül alkudoztak. Ugye Horthyról tudni kell, hogy ő Ferenc Józsefnek volt a szánsegédje majdnem 4 évig, hogyha jól emlékszem. A Horthy családnak komoly szerepe volt a Habsburg fiatalok nevelése tekintetében, lovagolni tanították őket, és egyáltalán ezeket a katonai erényeket ültették át, és ebben nagyon se Horthy Jenő nagyon sikeres volt. Tehát magyarul volt egy emberi kapcsolat is közöttük, és talán IV. Károly próbálta emlékeztetni Horthyt arra, hogy hűséget fogadott a császári családnak, Ferenc Józsefnek. Ideje volna, hogy most ennek a hűségesküdnek eleget tegyen, és ültesse őt vissza a trónra, hisz ő volt a kormányzó. Tehát ez egy provizórikus, egy ideiglenes közjogi megoldás volt. Horthy azonban erre az időre már kezdte nagyon jól érezni magát a királyi várban és a kormányzói tisztségben. Kétségtelen volt valamiféle alapja annak az érvelésének, hogyha ez valóban elhangzott, hogy a környező államok rendkívül negatívan ítélik meg Károly visszatérésének kérdését. Ugye ebben az időben már a külügyminiszterek tanácsa intézte ugye a békeszerződésnek a még végrehajtandó passzusait, és nem lehetett persze teljesen biztosan tudni, hogy mondjuk például a franciák hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Károly állítólag magas rangú, talán éppen a francia külügyminisztertől kapott egyfajta biztatást arra, hogy nyugodtan jöjjön vissza, támogatni fogják őt, de hát ugye ennek írásos nyoma nincs. Na most mondani ugye mindent lehet, hogy az ígéret akkor szép szó, hogyha betartják. Na a lényeg az, hogy itt mindenki kihátrált körülle, ezt elkeseredve tapasztalta Károly, és visszament Svájcba. Megint csak egy kalandos úton visszament Svájcba. Svájc sem nagyon örült, detektívek jelentek meg nála, másik kastélyba telepítették, hogy hát azért nem erről volt szó, amikor őt befogadták, hogy hát egy ilyen politikailag zűrös helyzetet fog létrehozni. De ez sem ijesztette el Károlyt attól, hogy igenis a magyar trón neki jár, és a magyar trónnak ő a jogos birtokosa.
Tulajdonképpen ez igaz is volt.
És ez teljes mértékben igaz is volt. Egyébként, amiről én most beszélek, ez a magyar történetben a királypuccsok néven vonul be, ami hát azért nem teljesen pontos kifejezés, mert hát önmagát hogyan tudta volna megpuccsolni. Mert tudnilik, aztán 1921. októberében, október 20-án ismét visszatért. Na most ugye Magyarország politikai térképe azért abban az időben is úgy nézett ki, hogy azért Dunántúl a nyugatiasabb, fejlettebb rész volt. Nem tudom, hogy ez manapság is így van-e.
Valami azért van ebben, mai napig is, azt gondolom.
Lényeg, hogy nagyon komoly támogatókra lelt. Na most csak ugye ebben az időszakban zajlik majd ugye Sopronnal kapcsolatos népszavazás. Tehát azért ez egy politikailag egy nagyon érzékeny időszak volt, és ebben az időszakban október maga a népszavazás aztán majd decemberben zajlik le. Októberben visszatért, és nagyon komoly politikusok csatlakoztak hozzá, sőt katonák, katonai erő csatlakozott hozzá. Ezzel a küldöttséggel megindultak Budapest irányába, itt viszont Budapesten egy komoly ellenállás, katonai ellenállás fogadta, harc bontakozott ki Budaörsön, többen meghaltak, és Károly ettől nagyon komolyan megriadt. Tehát ennek a nagyon tisztességes, nagyon emberséges embernek összeegyeztethetetlen volt az ő felfogásával, hogy ő polgárháborút szítson, és az ő politikai törekvése következtében alattvalói veszítsék el életüket, nagyon gyorsan visszavonult Tatára, aztán ugye gyakorlatilag elfogták őt, internálták először, elvitték Tihanyba, és akkor ugye az angolok követelésére elszállították és lényegében deportálták, úgyhogy egy angol folyami hajóra ültették föl azzal a szándékkal, hogy Madeira szigetére, ahova egyébként aztán sikerült is, oda deportálták őt, hát maga az út is hihetetlenül érdekes volt, a gyerekek, illetőleg a felesége Svájcban tartózkodott, őt pedig hát meglehetősen méltatlan körülmények között vitték Románián keresztül, Konstancában, közben a hajó megfeneklett, mert a Dunának nagyon alacsony volt a vízállása, akkor botorcsónakkal akarták vinni, azt a románok ellenezték, akkor végül vonattal tudott Konstancába menni, és akkor hát a vége az lett, hogy onnan hajóval, ugye Madeira, nem tudom, hogy hallgatók bizonyára tudják, hogy Marokkó magasságában, van Portugáliához tartozik, Marokkó magasságában van egyébként egy varázslatos, gyönyörű sziget, de hát borzasztó messzi esik Európától. Aztán a kicsinyes vitatkozások, ugye a Habsburg vagyon le volt foglalva, egyáltalán az ott tartózkodásnak a költségét ugyan vajon kifedezze, a szövetségesek nagyon határozottan elzárkoztak tőle. Az első világháború vesztes hatalmai, értve ez alatt Ausztriát vagy Magyarországot, szintén elzárkozott tőle, hát románok, csehek és a többi, ezt a hallani sem akartak arról, hogy ők egyetlen petákot is fizessenek ugye a madeirai száműzetés költségeinek fedezésére, és azért ezt egy kicsit jó szívvel mondom, és hallottam, hogy hát talán a magyarok voltak, akik hát bizonyos itt lévő Habsburg vagyon után járadékot biztosítottak a számára. Magyar személyiségek is egyébként leutaztak Madeirára, nem volt egyszerű, és hát csatlakoztak az ottani udvartartásához. Na most ugye tudni kell, és a fényképen is látszik, hogy IV. Károly nem volt egy robosztus alkatú ember, egy vékony és meglehetősen beteges fiatalember volt, aki aztán még a háború ideje alatt, háború vége előtt megkapta a spanyoldát, hát abból fölépült, de soha többet teljesen nem nyerte vissza az egészségét, és ezek a szörnyű megpróbáltatások, az azzal együtt járó sokkok fölemésztették őt, és aztán Madeira szigetén 1922. áprilisában életét veszítette. Együtt volt akkor már a családjával. Akkor már Otto nagyobbacska gyerek volt, nagyon sokat tudott beszélgetni az édesapjával. Magyarul beszélgettek, a magyar költészettel és legfőképpen Petőfivel ismertette meg. Még egy Petőfi verset meg is kellett tanulnia Ottónak, ezt élete végéig emlegette. Most kérdezhetném a hallgatókat, hogy mit gondolnak, melyik Petőfi versről van szó?
Hát a haza biztos.
Akasszátok fel a királyokat! És ezt a verset aztán ugye a Otto trónörökös királyi felség élete végéig el tudta szavalni.
Nagyon köszönjük, azt gondolom hihetetlenül izgalmas volt a mai ajánlónk is. A könyv és a film címe megismételve, hol tudnak hozzáférni hallgatóink?
Jó szándék és bal sors.
A film linkje pedig az ajánló szövegében benne van.
A film linkje az ajánló szövegében, illetőleg a Királyi Kastélyban márciusban történt előadás teljes tartalmának is fönt van a linkje.
Elérhető mértékben.
Teljes körülön, igen, teljes körülön tájékozódhat, aki akar.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.